Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, vegyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án, augusztus 22-e 8 óra 10 perc van, bocsánat, és csütörtök reggel, még azt is elmondom, és azt is, hogy itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs is.
És még az elérhetőségünket is, 0636 98 0 98 0. Azt mondja, hogy... elhízott helikoptert mondott volna. Andi?
Aha, nekem nem tűnt
fel. Terhet. Igen.
Lehet.
Hú, lehet, hogy itt a...
Nem megkérdezzük.
Itt a... adáson kívüli. Vagy végül is még a beszélgetésünk utolsó része is, itt a fogyózás, meg a, ez a időszakos böjtölés volt a téma, lehet, hogy ez akad be neki, és ezért...
Imádom mindkét Andit a legjobb hírszerkesztőt. Nem kötözködés, csak jó szándékú észrevétel írja. De persze, ezeket mondjátok, hogyha ilyenek félre mennek, mi
már
sem koncentrálunk. Már
csak azért, hogyha esetében maradt a szerkesztett szövegben, ahogy a következő hírekbe ez menjen. Na, viszont most mással foglalkozunk, megjelent az Egyensúly Intézet gazdasági előrejelzése Magyarország számára 2024 őszi kiadványa most augusztusban, ebben a hónapban, és egy kicsit belenézünk, hogy mit vár az intézet, ami miatt szerintem mi is, meg a legtöbben aggódnak, az a növekedés, hogy az honnan lesz. A többi, ilyen infláció, külker, költségvetés, stb. Olyan kevés meglepetést tartogató pályán mozog, talán, de ez a növekedés elmaradása, ez már lehet aggasztó, és hogy ez hogy indul be, mikor, vagy hogy lesz ez.
Ebből a szempontból talán optimistának tűnik ez a prognózis. Talán, amit az elemzők leginkább félrenéztek, vagy máshogy vártak, ez idei évet tekintve az, hogy nem indul be a fogyasztás ahhoz képest, hogy milyen jó kis reálbér növekedés van. De, hogy ez a második fél évben beindulhat-e, úgy tűnik, hogy igen, erről is faggatjuk majd Szabó Barnát, az Egyensúly Intézet vezető közgazdászát, akit van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
De kezdjük az alapszámoktól. Lefele kellett módosítani, úgy általában az egész piacon mindenki lefele módosította a GDP várakozását az idei évre. Miért is? Az volt, tehát a fogyasztás bővülése, elmaradása volt a fő ok, amit az imént kiemeltem, vagy azért jó sok minden más is volt itt?
Valóban a nemrég publikált második éves GDP adat gyakorlatilag minden elemzőt és a kormányzatot is nagyon negatívan meglepett, tehát sokkal alacsonyabb lett, mint amit vártunk. 0,2%-ot esett vissza a gazdaság teljesítménye, negyedéves alapon. És hát tulajdonképpen három oka van. Az egyik az, amit említettetek, hogy a dinamikus reálbér növekedés miatt mindenki azt látta, hogy majd elkezdenek fogyasztani a háztartások, ehhez képest a fogyasztási adatok azok elég kiábrándítóak lettek, ugyan van növekedés, nagyon alacsony. De mellett van még két tényező. Az egyik az, hogy a beruházások is rendkívül alacsonyak maradtak. Itt ugye arra számítottunk, hogy ahogy csökkennek a kamatok, ugye azért volt egy jelentős kamatcsökkenés az elmúlt hónapokban, negyed években, majd újraindul a beruházás aktivitás, de azt látjuk, hogy a vállalatok kivárnak, várják azt, hogy visszatérjen a kereslet, és a kormányzat is elhalasztott kb. 700 milliárd forintnyi beruházást. A beruházások sem jöttek úgy, ahogy vártuk. És emellett pedig a harmadik tényező pedig az ipar, a magyar iparnak a gyengélkedése. Az elmúlt fél évből, 6 hónapból, 3 hónapban visszaesett az ipar, ami most körülbelül a 2018-as kitermelési szintet tudja hozni. Ennek oka egyrészt az európai partnereink Németországnak a gyenge kilábalása a válságból, de a másik oka egyébként strukturálisabb az eddigi húzóágazatunk, a járműiparnak és az akkumulátoriparnak a gyengélkedése.
De ez is az exportpiacok. De ez is az exportpiacok gyengélkedése miatt van, nem?
Ez is az exportpiacok gyengélkedése, de ez nem egy ciklikus, gyenge keresleti ok, hanem inkább úgy néz ki, hogy strukturálisan máshogy alakul az elektromos autók iránti kereslet, mint ahogy azt sokan számítottak.
Uh-huh. Oké, okay. És ebből mi az, ami javulhat a következő
időszakban? Igen, honnan várjuk a beindulást? Mi az, ami majd élénkítheti a növekedést, vagy beindíthatja egyáltalán a növekedést?
Mert nekem úgy tűnik, hogy most a fél éves korrekcióval nagyjából a várakozásaitokat is lefele módosítottátok, de hogy a második fél évre már például a fogyasztás meg erősödésével számoltok, mert csak így tud kijönni ez a 1,9%-os GDP bővülés.
Igen, mi arra számítunk, hogy ez az óvatossági motivum, ami visszatartja a háztartásokat a fogyasztástól, ez előbb-utóbb enyhülni fog. Most azt látjuk, hogy több mint 12%-os reálbér növekedés volt az első fél évben, ehhez képest nagyjából 300%-ot emelkedett a kiskereskedelmi forgalom. A magyar megtakarítási ráta kiemelkedő, az egyik legmagasabb az unióban. Tehát hogy ezt már nem nagyon lehet hova fokozni. Tehát előbb-utóbb át kell csapni ennek a BR tömegnek fogyasztásba.
Erről beszélt tegnap ugye Nagy Márton miniszter is, és ugye is erre számít, ugye ő is ezzel magyarázta az első fél éves rossz teljesítményt, de elegendő erre fél év, mert hogy most mindenki próbálja visszaépíteni a megtakarításait, tényleg nagyon óvatosak a költésben, jövőre pedig már ugye a ti előrejelzésetek is titekben is azt szerepel, hogy eltűnik a reálbér növekedés, hogy már nem várhatok komolyabb béremelését, tehát marad nagyjából fél év arra, hogy ez begyűrűzön a fogyasztásba.
És ha nem indul el, akkor mi van, ha felerősíti ezeket a várakozásokat a lakosságnál, és tovább folytatja a felhalmozást, megtakarítást, pont ezért, mert azt látja, hogy a bér nem korrigál rendesen.
Szóval abszolút előfordulhat, de azt tenném hozzá, hogy érdemes szerintem a szinteket is nézni, és a növekedés mellett. Tehát egyébként, ha megnézzük, hogy alakult az árszint és a bérek szintje az elmúlt két évben, mondjuk nézzük az élelmiszerárakat, mert a legtöbb háztartást ez érinti igazán közvetlen üzletbevágóan. Tehát az inflációs válság során 2022 elejéhez képest 45%-ot emelkedtek az élelmiszerárak. És a bérek ezt jóval lassabban követték, tehát volt egy pont valahol 2023 elején, ahol a kettő között, tehát az élelmiszeráraknak és a mediánbéreknek a szintje között volt egy majdnem 30% pontos rés. Tehát ennyivel voltak magasabban az élelmiszeráraknak a szintje, mint ahogy a bérek növekedtek. És azt látjuk, hogy mostanra érte be a mediánbéreknek a növekedése az élelmiszerár szintet. És a következő fél évben pedig arra számítunk, hogy a bérek növekedése megmarad, a szélemszerek pedig gyakorlatilag már hónapok óta stagnálnak, ennyit csökkennek. Tehát, hogy ez lehet egy forrás egyébként. Ugye, csak azt akarom mondani, hogy elérte a vásárlóerő azt a pontot, ahol az infláció sok előtt volt. Tehát gyakorlatilag le lehet dolgozva ez a vásárlóerő.
Értem. Tehát akkor emiatt fordulhat már a fogyasztás felé erősebben a lakosság a második fél évben. Jó, oké. Mi a helyzet a többi lábával? Ugye azt említettel, hogy strukturális probléma ez, hogy volt egy erős járműipar, erre még gazdaság filozófiailag, vagy illetve hosszú távú gazdasági programként is még egy lapáttal rátett a magyar gazdaságpolitika azáltal, hogy a járműiparnak beszállító iparágra tett nagy tétet, de úgy tűnik, hogy ez nem annyira jön be. Ebből most hogyan lehet kijönni, vagy ennek lehet azért pozitív hatása, vagy milyen gyorsan állhat ez helyre, hogyan néz ki ez mondjuk a következő évekre vonatkoztatva, szóval ez ennek a GDP-t erősítő hatása, az mikor lehet érezhető, ha egyáltalán ez majd eljön.
Mi arra számítunk, hogy pont ez a tényező, ez nem lesz a növekedés motorjai között a következő évben se. Itt ugyan van egy extenzív növekedés is, tehát hogy egyre több termelőkapacitás épül ki Magyarországon az elmúlt években megvalósult és bejelentett nagy beruházások miatt. De tehát emiatt lesz nagyobb termés, de azért alapvetően azt látjuk, hogy hogy az európai piacok továbbra sem látszanak kitörni ebből a vánszorgásból, és az elektromos autók terén is számos gyenge kereslet van, kínai, nagyon erős kínai verseny, nagyon erős kínai túlkapacitás, tehát hogy ezt nehéz látni, hogy ez az ág lenne egyébként a növekedésünk motorja. Mi arra is számítunk az előrejelzésben, hogy ahogy a fogyasztások és a beruházások újraindulnak, vagy beindulnak a következő 4 években, hogy ezeknek van egy jelentős importtartalma, és ahogy az exportban azért nem lehet erős növekedésre számítani, mi arra számítunk, hogy a külkereskedelmi egyenleg, ami a kettőnek a különbsége, export minusz import, az inkább negatívan fog hozzájárulni a magyar GDP-hez. Viszont a beruházásokban lehet potenciál. Uh-huh.
Ez lett volna a következő kérdés, hogy akkor miből jön ki a jövő évre várt 3,5%-ot közelítő növekedés, hogyha rövőre már nem lesz reálbéremelkedés, tehát a fogyasztásban sem bízhatunk annyira, és mondjuk tartósan fog szenvedni a járműgyártás, ugye az ipar egyik meghatározó ereje is, akkor mi húzhatja föl ilyen kedvező szintre a jövő évi növekedést?
Igen, tehát ugye a fogyasztás mellett, ahol ugye azért van, lesz reálbéremelkedés, nem annyira erős, mint idén. Uh-huh. Azért van bőven tér a nagyon magas megtakarítási rátának a csökkentésében, és a beruházásoknál pedig azt látjuk, hogy ugye az idejév elején feloldották közel 12 milliárd eurónak a befagyasztását Brüsszelben, és ez ugye továbbra is vannak-e körül viták, de elég sok pályázatot kiírtak az év elején. Ezek a pályázatok a folyósítása az a második fél évben kezdődik, tehát ott lesz egy lökés a beruházások terén, és azt is látjuk, hogy a reálkamatok réglátott szintre csökkentek, és hogy visszatért a kereslet a sok elhalasztott beruházást, előbb-utóbb a vállalkozások be fogják pótolni. És még emellett van egy olyan tényező is, hogy sok bejelentett nagy FDI, vagyis külföldi közvetlen tőke befektetés, az most kerül majd a valósítási fázisba.
Uh-huh. Oké, egyébként amikor a prognózist készítitek, akkor uniós pénzek ügyében mivel számoltok, mi az alapforgatókönyv, hogy ami most van, az befagyott, és akkor nem jönnek, illetve amik most jönnek, azok jönnek, vagy van egy ilyen optimista szenárió, hogy azért valamennyit sikerül feloldani belőlük?
Két részre osztanám, tehát kétféle uniós forrás van. Van egy részt a úgymond hagyományos uniós források, a 7 éves költségvetésből érkező kohéziós források. Itt arra számítunk, hogy ez előbb-utóbb sikerül megegyezésre jutni, tehát az a maradék 5-6 milliárd, ami be van fagyasztva, ott lesz valami politikai megállapodás várhatóan. És a másik része pedig a újraindítás és helyreállítási alap, RRF, amit a COVID után fogadtak el, itt arra számítunk, hogy ez el fog veszni, mert ezek határidős források, és már nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy ezt ne tudjuk lehívni.
Uh-huh. Akkor még egy kérdés, a forint árfolyammal kapcsolatos.
Igen, a forint és infláció.
És igen. Infláció, igen, igen, igen. Az inflációnál egy 3,7%-ot mondtok jövő évre, idei évre 4,3, ez nagyjából a piacnak megfelelő. A forintnál viszont egy elég egyértelmű gyengülést prognosztizáltak. Miért?
Mi azt látjuk, hogy a több tényező is afelé mutat, hogy a forint gyengülő tendenciában marad. Egyrészt ugye, ahogy csökkentette a jegybank a kamatot, úgy eltűnt az a vonzó kamat különbözet a külföldi kamatlábakhoz képest, ami megtámasztotta az elmúlt években a forintot. Másrészt pedig van egy módszer arra, hogy kiszámoljuk egy valutának az egyensúlyi szintjét, az úgynevezett reál árfolyam, és mi azt látjuk, hogy ez a reál árfolyam túlértékelt. Ez bonyolultan, de azt jelenti gyakorlatilag, hogy a magyar árak sokkal intenzívebben nőttek, mint mondjuk az euróban számolt árak, és ezt nem korrigálta a forintnak a forint árfolyamának a mozgása. Tehát jelenleg van egy körülbelül 7-8%-os túlértékeltség, mert az inflációs hullámból itt maradt.
Uh-huh. Oké, akkor ezt is jobban értjük. Mit kérdezett a hallgató, Balázs, azt még esetleg
fel. Hogy 385 forinttal tervezték a költségvetést, és jelenthet ez kockázatot?
Uh-huh, igen, költségvetés ügyben mit vártok, mert ott is komoly gondok vannak.
A költségvetés ügyében az idei év az véleményünk szerint teljesíthető, tehát 4,5%-os GDP-arányos költségvetést célozja meg a kormány, szerintem ez olyan 4,5-5% között teljesítődhet, különösen a hiány, így van, tehát különösen, hogy elfogadtak már két kiigazító intézkedést is, körülbelül a GDP-nek az 1,3%-ának megfelelő nagyságrendben. Az igazán nehéz az a jövő év lesz, ahol 3,7%-os hiánycélt fogadott a kormány, és igazából azt nehéz látni, hogy a jövő év hiánycél az hogyan teljesül, különösen ugye annak tekintetében, hogy sokkal alacsonyabb a növekedés, és különösen a fogyasztás növekedés, mint amit a kormány eredetileg várt. Eredetileg 4%-kal, nem is, hogy csak 385 forintos euróval, hanem 4%-os GDP növekedésre tervezték a költségvetést. És ennek vannak átfutódó hatása is a jövőjére.
Oké. Nagyon szépen köszönjük akkor az információkat. Bizonytalanság az mindig van, tehát most is a jövőjét illetően, bár az előző megszorító vagy kiigazító csomagoknál ugye lehetett olyan számításokat látni, hogy ez már a jövő évi költségvetést is helyre rakja, de nyilván mondjuk akkor azóta bejött a képbe a növekedés elmaradása a vártól, úgyhogy itt még biztos fogunk erről sok-sok hírt hallani, meg majd jönnek intézkedések is. Minden esetre nagyon szépen köszönjük
szépen.
Az információkat.
Szép napot!
Szervusz! Szép napot! Szervusz!
Szabó Barnával, az Egyensúly Intézet vezető közgazdászával beszélgettünk.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Hát mindjárt mondom, hogy ki mondott mit. Ja, Toré Amos, a csajod.
Az egyik.
Ja, az egyik. Igen.
Mert hogy korábban is jártam már úgy, egy kedves kollégám hallotta az egyik rajongásom célpontjáról, és utána kaptam tőle karácsonyra egy gyönyörű, kamu dedikált Nicole Kidman fotót, külön csak nekem, úgyhogy már óvatosan mesél.
Milyen a kamu dedikált?
Hát, hogy mintha Nicole dedikálta volna nekem, tehát valami hasonlóval. Na mindegy, szóval szivattak ezzel bőven, úgyhogy most már többet nem merem elárulni, hogy kik iránt lépett túl a rajongásom a zeneszereteten.
Jó, hát ebben több infó volt, vagy több tartalom, mint amit mondott Toré Amos.
Micsoda? Ne viccelj, nagyon fontos mondás.
És kicsit felfedezte a csőben a lyukat. A férj megtartásának kulcsa érdel, hogy hiányoz neki. Ezt tartja frissen a házasságot.
Hát miért? Hát nem igaz?
Hát de.
És te azt mondod, hogy csőben a lyuk?
Egy kicsit.
Hát mégis. Sokan nem figyelnek erre, meg egyáltalán az is fölmerülhet, hogy ha már erre figyelni kell, akkor már régen rossz, tehát ezen is lehet vitatkozni.
Hát igen, meg ilyen recepteket kell gyűjteni, hogy működjön az... jól a dolog, akkor azért, hát az nem tudom, nehéz.
Na, minden esetre Toré Amost is köszöntöttük a születésnapján.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz!
Hát a zene alatt megtartott mini utazási rovat eszenciáját szerintem azért a hallgatókkal is közeljük. Várkonyi Gábor szerint Albánia irreálisan drága. A horvátok drágábbak az olaszoknál. Ugye?
Ugye, mikrofont, jó reggelt.
És?
Igen.
De Dél-Olaszország vagy Észak-Olaszország?
Szerintem egyébként Észak-Olaszország sem kifizetetetlen egyáltalán.
Nem? De a horvátok drágábbak.
A horvátok szerint nekem ez a tapasztalásom szerintem drágább.
Ez ilyen étterem, nagyjából turista fontos.
Igen. Tehát hogyha a pienni mész, tehát hogyha nem egyéb dolgot csinálsz, hanem kifejezetten pienni mész, mondjuk egy olyan időszakban, ami kiemelt időszak.
És a görögök olcsóbbak.
A görögök szerintem sokkal olcsóbbak. És Albánia nekem meglepően drága volt, ettől független bárkinek ajánlom, aki még nem volt. Tehát, hogy az nem egy, nem egy kritika, csak hogy aki azért menne Albániába, mert az van a fejében, hogy az olcsó. Igen. Diszkont sztori, hát az
igen, ez lehet, lehet bántó. Én darabig Szlovákiában jártam síelni, meg volt az oka. Olcsó volt, és ott azt kaptál Tátrába, amit. De egyszer csak ugye az euróváltásnál beárazódtak az osztrákhoz nagyon közel. Hát viszont nem ugrott meg a sípályák felszereltsége, ellátás, stb. És akkor azt érezted, hogy hát hello.
Igen. Na, ami nekem meglepő volt, hogy kicsit átevezünk az autórovatra, az a 2 eurós benzin. Albániában. Mindenhol. Standard Albániában.
Aha.
Nem értem.
Adótartalom?
Hát feltételezem, hogy valószínűleg ez az adó, amit mindenképpen be tudnak szedni. Gondolom, ja. És akkor ez aha. Így van megnyomva, 2 eurót, azt én úgy néztem, hogy
biztos. Hát főleg, hogy mellettem ugye a horvátoknál meg 1,50.
Igen.
Akárhol, hát, az 50 könnyen, és az 55 között.
Albániából olyan könnyen nem ugrossz el tankolni. Tehát ugye...
Nem, csak hogy azért
igen, tehát, hogy közel
földrajzilag
van,
és... nem egy igen. Nagy távolság, hogy azt mondta, hogy nehezebb oda juttatni az olajat, vagy bármi.
Igen. Mielőtt még nagyon elmennénk ebbe a rovatba, csak egy dolgot akarok nektek említeni, ha véletlen arra jártok, egészen szürreálisan zseniális, amikor a Montenegróból mész át Boszniába. Nem tudom, megvan-e nektek ez a szakasz, az egy ilyen nemzeti parkon keresztül vezet, úgyhogy így követtem a navigációt, élő ember nem jött velem szembe szerintem fél órán keresztül, egy gyönyörű szép hágón valami, tényleg egy ilyen nemzeti parkszerűségben mentél át, és akkor egyszer csak így megérkezel egy sorompóhoz, egy bódéval, hol láthatóan alszik az őr, kijön, rád néz, megnézi az útleveledet, körülbelül azzal az ábrázat, hogy te mi a keresel itt, visszamegy, visszajön egy 10 perc után, fölnyílik a sorompó, és így ugyanilyen hülyén néz rád a következő is, 3 méterrel arrébb, mert hogy ez az, amit azt nem használnák, aha. Nem tudom. És olyan szép tájakon mész, olyan holdbéli, gyönyörű, nem tudom, hogy mennyire képzavar ez így, de hogy tényleg érdekes tájakon mész. Nagyon ajánlom.
Arra még nem jártam pedig.
Nagyon ajánlom. Nagyon izgalmas.
Mostárba is vonattal, de az is gyönyörű helyeken megy. Tehát a...
Tervbe volt, csak ahhoz nagyon le kellett volna menni, hogy az már így egy nap alatt, úgyhogy Tedből indultunk haza, az már ugye egy nap alatt nem jött össze, mert én Szarajevon keresztül akartam visszajönni. Tehát semmiképpen se a röszkei irányban, mert az, amint hallottuk ugye az elmúlt napokban, az horror volt. Az
a görögök viszont szivatnak a határon, ott nagyon nagy sorok vannak egyébként pont. Hát,
Macedónia és Szerbia között is, tehát hogy ez ugyanez a sztori.
Tehát azért ezzel érdemes számolni, hogyha...
Hát órákat, igen, és ez 40 fokban azért annyira nem poén. Uh-huh. Na, hoztam nektek egy hír csokrot, aminek megint csak Kína lesz a középpontja, mert hát azért mégiscsak az az egyik legérdekesebb történet. Jelenleg az autóiparban már csak azért is, mert kicsi hírrel indítva, a Huawei, képzeljétek el, feltalálta újra magát, mert hogy ugye azt, mint talán köztudott szerintem, vagy még annak is, az is hallott róla, aki nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, hogy azért a telefonjai azok egy kicsit azért ki lettek nyírva a piacról.
Igen.
Különböző okokból kifolyólag.
Ezt a jelkik megoldották, igen.
Ezt meg. És képzeljétek el, hogy az automatizált vezetés, mint új szakterület, az így bekerült a Huawei-nek a repertoáriába, méghozzá annyira, hogy nem csak a kínaiak, hanem most már az európai autógyártók is a lokálisan gyártott autóik esetében felfedezik a Huawei-nek a szaktudását ebben a kérdésben.
Honnan lett nekik ez a szaktudás, hogyha eddig telefonokat gyártott?
Hát azért szerintem a szenzor kérdés plusz a gyors és hatékony számítási kapacitások együtt, azok így predesztinálják arra, hogy ezzel foglalkozzanak.
De ebben nem akkor kezd ugrottak bele, amikor
Nem.
Kiebrudalták őket mondjuk a világpiacokhoz.
Az az érdekes, hogy ugye, ha megnézed a Xiaomi-nál is, ott ugye komplett autót is gyártanak. Van valami fajta ilyen
tendencia. A Xiaomi az botrány, amit művel.
Nem érted.
Nem érted. Te évekig nem volt olyan cég, hogy így mindenét tudod. Mindent gyártó cég, és mindenét meg tudod venni, mert működik. És a Xiaomi-nak eddig én semmi, tehát tényleg a routertől kezdve már az otthoni testmérleg, a digitális mérleg, a nem tudom én micsodája, és valahogy mindenük működik. Tehát egy nagyon furcsa hozzáállással, eszméletlen fejlesztéssel.
És ebből nem fogom kipróbálni őket.
Ilyen start, de ezt én teljesen értem egyébként, de ezeket a Xiaomi-ra visszatérve az, hogy ilyen startup jellegű elektromos autós cégek tömegével vannak Kínában, és valamelyik úgy tűnik el, mint hogyha nem is lett volna, valamelyik meg úgy robban be, mint hogyha mindig is ezt csinálta volna, az, amit egyszerűen Európában szerintem képtelenek vagyunk megérteni.
Igen, érdekes.
De mögött a helyi politikai mozgások és támogatások vannak?
Biztos, hogy igen.
Mert nem lehet nagyon más.
Biztos, hogy igen. Egyébként pont a ma reggeli vezércikk az Automobilvokén, ami szerintem az a legfontosabb szakmai lap Európában az autóiparban, egy nagyon szép hosszú elemzés van arról, hogy milyen brutális túlkapacitásai vannak ugye a kínai autóiparnak. Tehát, hogy egyszerűen predesztinálva van arra az egész rendszer, hogy exporttal szétverje minden mást, ami jelenleg,
igen.
A jelenlegi struktúrában működik a világban. Csak ilyen egy-két fontosabb autógyártó, egy Geely-nek, amit ugye Európában is ismerünk, hiszen van hozzá tartozó márka, lásd Volvo, meg Polestar például, vagy Smart, újabban.
Már ezt sem bírom követni, ezek hova kerülnek. Ezek
nehéz is egyébként. 2,7...
A Saab az most ki?
A Saab az egy kínai cégé, de nincs, tehát nem működő cég. Tehát megvannak a névjogok, kicsit így alszik, úgy, ahogy az MG aludt nagyon sokáig. Nem tudom, hogy ez így mennyire van meg ez a történet. Tehát, hogy az MG röve, mert ugye a rovert nem tudták megvenni, hanem egy ilyen hangutánzó kifejezést használ, de az MG-t meg tudták venni. Aha. És az MG-vel sokáig nem is csináltak semmit, legalábbis nem Európában. Aha. És jelenleg, és ezt erre is hoztam nektek egy hírt, jelenleg Európában csak azok a kínai automárkák, és elsősorban egyébként az MG, csak azok a kínai automárkák csinálnak jó darab számokat még, amelyeknek van valamilyen európai gyökerük. Az MG az egész jól sikerült ilyen szempontból bevezetési értelemben. A BYD-nek meg ugye még küzdenie kell, de kb. Ez a két márka az, ami látható. Az összes többi próbálkozó közül ez a kettő az, ami látható Európában. Na, de hogy konkrét számokat mondjuk gyorsan, Geely-nek van majdnem 2,7 milliós kapacitása, gyártási kapacitása.
Per év,
és ez egy darab koncern. Tehát, hogy kontextusba helyezzük Németországban,
hát
mondjuk...
Hát megveszik a kínaiak otthon.
De nem, mert ennél sokkal több van. Németországban kicsit több, mint 4 millió autót gyártottak tavaly. Ez egy darab cég, 2,7 milliós darab számban.
Az összes német gyártó volt 4 millió.
Így van. Aha. Minden, amit ott gyártottak, így van. Great Wall Motors, szintén nagy állami cég, és ez ismert is, és terjeszkednek is, 2 millió autó.
Milyen márkával nyomulnak ők?
Alapvetően, amit ide akarnak majd hozni, az alapvetően ez. Tehát az Great a GBM. Igen. BYD-nak van 1,8, kicsit több, mint 1,8. Chery Auto, mi a legnagyobb exportőr egyébként, tehát, hogy ők inkább exportra csinálnak dolgokat, majdnem 1,6. És akkor jönnek ezek, amiket valószínűleg nem nagyon hallottatok, GAC, Yongling, Leap Motor, GAC, Toyota, ezek mind ilyen 1,5 és 1 millió közötti darabszámokat tudnak, meg a SAIC, ami szintén az ugye egyébként az, ami az MG-hez van bekötve, vagy az MG van hozzájuk bekötve, az is 800 valány ezer. A lényeg...
Ezeket Kínában is gyártják, tehát ez a Kínában igen, ez gyártott a kínai ez autó.
Ez a jelenlegi kínai kapacitás gyártási értelemben. Ez azt jelenti, hogy ők most 30 millió autót tudnak gyártani éves szinten. 30 millió autót.
Mennyit szív föl a hazai piac?
Hát ennél azért jóval kevesebbet még mindig, tehát inkább a 20 környékén vagyunk. Aha. Most, hogy ilyen, tehát a kétharmadát mondjuk így nagyságrendileg, azért folyamatosan változik, de hogy nagyjából a kétharmadát.
Tehát akkor potom német kibocsátás 2,5-szerese borul, csak kínai autóból a világpiacra.
Mondjuk azt megint csak, hogy így könnyebb legyen számolni, kétszer annyit tudnak exportálni jelenleg, mint amit összesen a németek tudnak csinálni. Azért az brutális.
Az nagyon soknak tűnik, igen.
Az brutális, 169 autógyártó
de
van
egyébként. De direkt csinálják, ez koncepció? Tehát ezzel magukkal is kitolnak, hogyha ezt nem tudják, csak brutális veszteséggel eladni, nagyon nagy árversenybe kell menni.
Az autóipar az egy nagyon-nagyon hosszú távú befektetés. Jelenleg, a jelenlegi exportjuk az nagyjából 5 millió autó. De hát ugye ez a szinte semmiből lett 5 millió, nagyon-nagyon rövid idő alatt. Tehát azért az eddigi gyártásuk az inkább a saját országuk kapacitásainak a lekötéséről szól. Tehát arról, hogy ők ott elkezdjék kiszorítani tulajdonképpen a nyugati autógyártókat, ami eléggé történik is. Nyugati autógyártók meg ugye erre hogyan válaszolnak? Erről szólt volna az egyik kis színes pont a Huawei kapcsán. Az Audi például az új vezetés támogató per részben önvezető technológiát azt a Huawei-től fogja az új A5-ös Audi-ba berakni a helyi gyártásban. És egyre több ilyen kooperáció van. VW csoport ugye számos nem csak autógyártó, hanem számos kínai technológiai céggel kooperál annak érdekében, hogy azt a lemaradást, amit a kínai vásárló most már társít a nyugati termékekhez, ez döbbenet, hogy itt tartunk.
Tehát már a lemaradást?
Abszolút.
Tehát még pár év az volt, hogy a prémiumot megfizette. A nyugati autó volt a menő. Teljesen átálltak a kínai?
Bizonyos olyan dolgokban, amik core automotív dolgok, tehát hogy nem arról szólnak, hogy hogyan hajlítod a lemezt, meg milyen vezetni az autót, nagyon profán, egyszerű módon fogalmazok, hanem olyan dolgokról, amik arról szólnak, hogy hogyan szórakoztat téged az autó, ami Kínában azért nagyon fontos, mert döbbenetes mennyiségű időt töltenek a dugóban. Tehát nem, az, hogy milyen vezetni, az majdnem mindegy, mert nem nagyon vezet.
Kis a derű.
Igen, igen. Tehát, de értitek szerintem, persze, hogy persze. Amikor mondjuk van 10 olyan nagyváros, aminek a lakossága igen. nagyobb, mint egész Magyarországé, ott el tudjátok képzelni, hogy milyen dugók vannak.
Igen.
Na, ott nem annyira fontos, hogy a futó
menjen. Persze, hanem, hogy mit tudsz csinálni ott az araszolásban.
Na, és egyszerűen az van, hogy a kínai vásárló. Egyrészt ugye nagyon sok kínai vásárló első élményt szerez az autójával, ami az első élmény, erről már egyszer beszéltünk itt, az az imprinting. Uh-huh. Az a te élményed arról, hogy mi az, hogy autó. Uh-huh. És ha neked az az élményed, hogy az autó az, hogy tökéletesen beleilleszkedjen abba a technológiai sztoriba, ami körülvesz téged, a telefonoddal, a mindeneddel együtt, hát akkor az a minimum elvárás, hogy minden más autó is tudja ezt. És amikor van egy sokkal szebben megcsinált, sokkal jobb futóművű, mint egy német autó, aminél homokórázik a gépezet, amikor átveszi a telefonodat, akkor azt úgy fogja megélni, hogy lehet ez a világ legszuperebb autója is, igen. ez számára egy elavult valami, amiért nem hajlandó pluszt fizetni. És azt kénytelenek voltak felismerni a nyugati gyártók, be kell vonni a kínaiakat ebbe a dologba, mert egyszerűen nem értik máshogy. Sokáig értették, mert hát ők alakították a trendeket, de már nem ők alakítják a trendeket, és be kell vonni egyszerűen a kínai gyártókat abba, hogy értelmezhető hogy mondjam, mi erre jó szó, hogy public appearance, tehát hogy ahogyan fölfogja a köz az autózást, hogy értelmezhető legyen, tehát releváns legyen továbbra is a nyugati gyártó.
Egy óriási változás nagyon alatt, egészen elképesztő egyébként, és hogy hova fut ki, hát ez megjósolhatatlan, de remélem te megjósolod.
Szerintem oda fut ki, hogy egyszerűen ki fogják bírni anyagilag pártutasítás alapján azt, hogy kivéreztessék a konkurenciának egy jelentős részét a világban, és főleg a fejletlenebb piacokon szerintem egyszerűen konkurencia nélküli lesz az, ahogyan a kínai autógyártók letarolják a helyi piacokat.
Európát illetően, nyugat, illetve magyar piac is érdekel.
Védővámok, korlátozások, fékezhetők-e valamennyire?
Jó, és hogy rákérdeztetek, mert a védővámról ugye most kiderült, hogy bár júliusban be kellett volna vezetni, ugye ez, mármint most az Európában a kínai termékekre bevezetett védővámokról beszélünk, amit ráadásul ugye visszamenőleges hatállyal akart a bizottság kivetni autókra, amit nem egészen értek, hogy lehetett volna megcsinálni, és most már rájöttek, hogy ők se egészen értik, mert ugye ezt most felfüggesztették.
Látták, hogy Magyarországon ez jó működik, azt átvették volna a technológiát.
Ennyi. Szóval az van, hogy ezt most akkor mégse vezetik be, hanem majd valamikor október végén döntenek arról, hogy be lesz-e vezetve egyáltalán, elég jelentős különbség itt megint, de a még be nem vezetett védővámok kapcsán ők bejelentették azt is, hogy a kulcsok azok viszont lejjebb lesznek a tervezethez képest, és lesznek, ha lesznek, külön kategóriájú védővám kulcsok olyan gyártókra, akik ugye a nyugathoz köthetőek.
Gyártanak itt, munkahelyet teremtenek, itt tudom, ilyen ilyesmi, ugye?
Ott, de a haszon azért mégiscsak valahogy a mi rendszerünkbe került. Tehát mondjuk a Teslának sikerült elméletileg kibulizni azt, hogy ha ténylegesen jönnek ezek a védővámok, akkor neki egy különleges, pusztán 9%-os kulcsa legyen. Mindenki máshoz képest, ahol azért jóval 10-15 fölött indulunk, a legrosszabbakra meg ugye 35-36%-ot
akartak. Azért, mert villany, meg azért, mert Németországban nagy gyára van? Vagy
hát, vagy azért, mert az amerikaiak jól tudnak érdeket érvényesíteni Európában. Ez is egy elképzelhető narratíva erre.
Na de az európai országok teljesen máshogy viszonyulnak ehhez, ugye a saját iparok fejlettségét, meg a Kínához való hozzáállást illetően, hogy ezért is nehéz, gondolom.
És itt ugye ment a szkander.
Unió szinten, bizottsági szinten.
Persze, mert ment a szkander annak kapcsán, hogy ez most kinek fog ártani hosszú távon. És úgy tűnik, hogy lehet, hogy németek egy kicsit meg tudták hackkelni a dolgot, mert hogy nekik ugye ez azért, ahogy erről sokszor beszéltünk, is eléggé veszélyes lett volna. Miközben mondjuk a franciának, meg az olasznak halálosan mindegy, sőt, nekik tulajdonképpen ez nem lett volna alapvetően egyáltalán probléma, pláne úgy nem, hogy mondjuk a pont az olaszok kifejezetten akarják a kínaiakat a saját autóiparuk felélesztésére, ami ugye azért egy nem azt mondom, hogy tetsz halott állapotban van, de azért nincsen olyan nagyon jó bőrben éppen, azt azért ki lehet jelenteni. Na, és egyébként közel 200 ezer autót adtak el kínai márkából az európai piacon, ami nincs 3% jelenleg. Tehát az az invázió, amitől sokan tartottak, azon az időhorizonton, ami a legrosszabb lett volna, tehát hogy ez nagyon hamar történik.
Még nem látszik.
Ez egyenlően nem látszik, és igazából az MG-n kívül azért jelentős darabszámokat senki nem tudott összehozni. A Polestar a negyedik helyével szűk 12 ezer autót tudott eladni, az első három egyébként MG 54 ezer, 32 ezer, 29 ezer autóval, ZS, a 4-es és a HS modellekkel, és minden, ami utána jön, az egy ilyen alacsony, pár ezer darabos kategória, tehát elég fragmentált egyenlőre a jelenlét. Klasszikus tömeggyártói státusz egyenlőre senki nem ért el Európában kínai gyártóként. De azért azt lássátok, hogy az 5 millió exportált autó az csak a fele annak, amit egyébként még képesek lennének exportálni. És azért a túlkapacitás az egy olyan dolog, amivel kapcsolatban nagyon sok elemzőnek az a véleménye, hogy nem feltétlenül érdekli a kínai kormányzatot az, hogy ez adott esetben nem termel pénzt, mert elképzelhető, bár ugye ebben nem látunk bele, hogy ez inkább egy szociális kérdés.
Aha.
Abban az értelemben, hogy munkahely,
foglalkoztatás
bepörtett multiplikáló hatása gazdaságra.
Ott az elszalad, vagy elromlik, azt nem tartják kordában, hát úgyhogy nagyon szeretnék elkerülni.
És azért ott egy tartományban mondjuk, igen, hogyha valami ott úgy megrecsen, akkor annak van közvetlen politikai hatása, amit nem szeretnének.
De nézzük meg a mi oldalunkat is. Nagy segítsége ez a magyar családoknak.
Micsoda?
Jön-e olcsó kínai autó nekünk? Tehát, hogy kik jönnek be, és hogyan, és mikor? Ide.
Az olcsó kínai autó kérdés, meg eleve az olcsó villanyautó kérdés, ez egy borzasztó izgalmas ügy, mert, és erről akartam is írni egy bejegyzést tegnap, csak nem jutottam hozzá, de még a hétvégéig szeretném megírni. Ez azért nem fog szerintem belátható időn belül megtörténni, mert egyszerűen tényleg baromi nehéz még a jelentősen nagyobb kis autókhoz képest jelentősen nagyobb kategóriát képviselő elektromos SUV-okkal is úgy pénzt keresni, hogy ezt eredendően tervezték. Tehát a 20 ezer eurós, ami azért, az is 8 millió forint, tehát a 20 ezer euró körüli villanyautó, ami használható, az azért nem mostanában fog megtörténni, még a kínai gyártók részéről sem. Az egy más kérdés, hogy Kínában egyébként az előző hónapban már a New Energy Vehicle kategóriába tartozó autók, ugye amik részben elektromosak, plug-in hibridek vagy bármi más, azok most történelmi lépésként először 51%-os piaci részesedést értek el, tehát shift-el a kínai piacon is az újabb modelle, vagy az új hajtási megoldások felé a piac. Ott viszont vannak olyan mikroautók, és ezek teszik egyébként az elektromos autóknak, a eladásoknak egy nagyon-nagyon jelentős részét, amik azért európai típusengedélyt nem kapnának, maximum talán mopedautóként.
Aha.
Mert hogy az egy biztonsági szempontból vezetés
ezek támogató. Ezek az ilyen kis egyszemélyes,
ilyen egyszerű dolgok, amik egyébként, igen, ott tényleg nagyon-nagyon olcsóak. És ahhoz, hogy dugóba állja, legyünk őszinték, ahhoz az is teljesen jó.
Kétségtelen, igen.
Úgyhogy izgalmas őszeré nézzünk, mert szerintem az októberi dolog, ez vízválasztó lesz az Európai Unió.
Mármint, hogy a vámot hogyan szabályozik.
Hát, hogy lesz vagy nem lesz, mert azért ez sokat elmond arról, hogy a kínaiaknak milyen érdekérvényesítő képességük van Európában.
Oké, hát köszönjük szépen. Szabi kérdezi, hogy tegnap látott Tesla klímát. Ez az a Tesla? Mert meglepődött. Én szerintem ez a csehszlovák hangszoros Tesla.
SZ-vel. Nem tudom.
Nem feltétlenül. De mert ők följöttek, én láttam, hogy most egy csomó elektronikai cuccot csinálnak, akik már csak simán csehek. De ők voltak azok szerintem, akiknek még a lemezjátszóit, a hangszóróit.
Még csak nem is szerbek.
Ja, igen, még csak nem is. Úgyhogy szerintem az volt. Na, hát köszi még egyszer, Gábor, akkor örültünk, hogy itt jártál.
Sziasztok!
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
Na hát is adjuk a helyet gyorsan Schmidt-Andinak, hogy híreket mondjon, utána jövünk vissza, és folytatjuk a Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0-án.